ugye, hogyha a gyülekezetek olyan, hát biztos pontok lennének, olyan bázisok, ahol bárki kimondhatja a saját problémáit, elakadásait, frusztrációit, fájdalmait, akkor nem lenne szüksége csomó olyan szívvel kezdődő szakemberre, akit ugye most sokszor a gyülekezeten belül is fizetgetünk, hogy megoldjuk a problémákat. Tehát, hogy szerintem elsődlegesen arra fontos törekedjünk, hogy kialakul az a fajta kapcsolat, ahol tudok önmagam, nem tudok őszinte lenni, akkor is, hogyha esetleg sérülést kockáztatok, mert az intimitás mindig kockázattal jár. És azt gondolom, hogy ott a határ, ahol azt élem meg, hogy az, amit én adni tudok, az, amivel én kapcsolni tudok a másikhoz, az a másiknak mégis kevés. Ezt meg látni fogom. De én sokkal inkább azt gondolom, hogy nem azzal tudok szolgálni egy másik embernek, ami ismeretem van, mármint most gondolok itt az ige ismeretemre, vagy akár arra hogy elmondjam neki, hogy az Isten az hogyan tud szabadítani ebből, vagy abból, hogy bármilyen problémából, hanem azzal, hogyha megosztom vele azt, aki én vagyok. És ahogy én tapasztaltam ezt a kegyet. Erre a csatornára bárki könnyebben tud kapcsolódni, mint arra, hogyha csak elméleti ismereteket adok át. De ez is fontos szerintem, mert nyilván az Isten megismerése az ilyen értelemben is az igény keresztül történik, konkrét kijelentéseken keresztül, de az emberi tényezőt nem szabad kihagyni ebből is. Amit én problémának látok, az, hogy a gyülekezeteinkben sokszor egymás elől is elbújunk. Megvannak a függőségeik, megvannak az elakadásaink, de nem merjük ezeket megmutatni egymásnak is, így megmarad a távolság közöttük, és a kedelem sem tud úgy kiteljesedni a soraink között, mint ahogy megtehetni. Ehhez viszont vállalni kell azt a kockázatot, hogy megmutatjuk magunkat. Szintén Laurence Kerr mondja azt, hogy minden embernek van legalább egy olyan dolog, amit senki nem gondol le róla. Nekem tetszik ez a kijelentés, mindig a tiéd a szó, Ági. És én abban bízom, meg azt próbálom erősíteni mindig, hogy vállaljuk a sérülést, hogy vállaljuk a sérülés kockázatát, ami az intimitásból fakad, és az önmagunk vállalásából fakad. Mert könnyen lehet, hogyha én bizalmat tudok mutatni a másiknak, az szintén bizalmat fog szülni, és én hiszek abban, hogy erre a legnagyobb szükségük. Tiéd a szó, Ági.
Azt szeretném ehhez mondani, nem tudom, hogy hallottok el engem.
Nagyon rosszul, de talán hallom.
Igen, hogy a gyülekezetben ennek a helyzetnek a javítására alkalmasak a kiskoportok. Lennének a kiskoportok, tehát az első lépés ennek a helyzetnek a megoldására.
Egyértelmű, ezt két kezdel tudom támogatni, Ági, köszönöm, hogy ezt megemlítetted. Nem véletlenül írja Ellen White is, hogy az nem baj, hogy elmondod egy ige hirdetés szombatonként, de a közösségi óra nem maradjon el. Mert a közösségi órának pont ez volt a lényege, és ez gyakorlatilag is adventizmus kezdetén, hogy egymáshoz kapcsolódjanak emberek, és megosztják egymással a tapasztalataikat, kihívásaikat, küzdelmeket, és imádkozzanak. Mondjad, Bali!
Úgy akartam, hogy szerintem sokan félünk attól, hogy megítélnek minket, és elítélnek, és nem néznek, és leszólnak, és hogy ennek a feloldására is szerinted ez a megoldás, hogy akkor is vállaljuk, és mondjuk.
Én azt gondolom, hogy meg kell annyira erősödni a kegyelemben, hogy eljussunk addig a pontig, hogy ha valaki lenéz, vagy megítél, az nem az én probléma. Az nem az én hiányom lesz, hanem az övé. És én azért nem félek már mesélni a saját elakadásaimról, például de nem sok embert hallok mondjuk felvelni azt, hogy neki vannak mondjuk elakadásai a szexfüggőséggel. Én azért nem félek arról beszélni, hogy ez hogyan kötözte meg az életemet egy nagyon súlyos és nehéz időszakban, mert tudom, hogy közösek vagyunk abban, hogy mindenkinek vannak elakadásaink, és a kegyelemhez az elakadásaink keresztül vezet út. És ha nem vállalom fel a saját problémáimat, akkor egyrészt nem fogok tudni én sem úgy találkozni a kegyelemmel, másrészt meg elzárom magam a testvéreimtől is, és azt a lehetőséget is elzárom tőlük, hogy ők kapcsolódjanak a sérüléseimen keresztül is hozzám, együtt imádkozzanak, küzdjenek velem is. Igaz, amit mondasz, Vali, hogy sajnos gyülekezeten belül is sérülések is egy külön fejezetet megérdemelnének, hisz mindannyian kapunk sebeket testvérektől, ugye? Tehát minél régebb óta élünk gyülekezeti közösségben, igen, sokszor találkozunk fájdalmakkal, és ez is be tudja zárni azt a vágyunkat, hogy mi megmutassuk magunkat igazán. Ugyanakkor azt mondom, hogy még sincsen más út, és Isten erre hívott bennünket, hogy váljunk egy olyan közösséggel, ahol tudunk átlátszóvá válni egymás előtt, és nem kell félnünk attól, hogy a másik meglát. És hogyha meglát, és mégsem tud vele mit kezdeni, azt gondolom, hogy az nem az én problémám, De ahhoz, hogy ezt én meg tudjam lépni, ahhoz kell egyfajta lelki erős vagy alap, ami nem biztos, hogy mindenkinek van. Ezért én mindig azt szoktam mondani, hogy, kezdje el az, aki stabilabbnak érzi magát, ossza meg magát, mutassa meg az életében a kihívásokat is, merjen sebezhetővé válni, és higgyetek el, hogy a bizalom az mindig bizalmat szül. Én legalábbis ezt tapasztalom, és hiszem azt, hogy nincs is szebb, amikor tudunk igazán kapcsolódni egymáshoz, és nem csak ezek a képmutató pályák vannak, ahol mutatok valamit, de a valóságban esetleg egészen más kihívások is ott vannak. Tehát én ezt fontosnak gondolom, és ez alapvetően fontos szükségletnek gondolom mindannyiunk életében.
Köszönöm.
Én köszönöm. Kezdhetjük a második etapot?
Igen.
Láthatod egy jelentkező, csak nevet nem tudok itt távolról.
Györgyi vagyok, és egyetlen kérdésem volna, mi van azzal az emberrel, akiből a démon kiment, száraz helyen tartózkodott, és miután meglátta az embernek a kritisztítatott házát, visszament hét másikkal, és gorosabb lett az állapota annak az embernek, tisztelt, mint előtte volt. Ez összefüggésben hozható el, ha megszabadulok egyik függőségemtől a...
Nagyon-nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Szerintem igen. Tehát én is találkozom a függőség kezelésében egy olyan kihívással, hogy önmagában, hogyha megtisztul az életemnek egy vetülete, egy területe, de utána nem dolgozom a kegyelemmel való kapcsolatomon, nagyon könnyű függőséget váltani, és a visszaesés az sokszor nagyon drasztikus tud lenni. És én már nem egyszer találkoztam azzal, hogy valaki visszaesett és belehalt. Sokkal mélyebbre került, mint ahol előtte volt. Ez is egy folyamat, egy törvényszerűség, hogyha a kegyelem az életedben működik, és a kegyelemet megtapasztalva, mégis inkább a függőségemet választom, akkor eljött az a pont, amikor már nem tudok irányítani, és elhatalmasodik a függőség, és tönkretesz minden. Ennek a romboló hatalmával nagyon sokszor találkozom, és ez nagyon, nagyon drámai. De mellé tenném azt is, hogy olyan szép, amikor valaki ugye megtisztult házával, tud másoknak szolgálni, és oda bemehetnek mások is, és ez a tisztulási folyamat tud tovább haladni és kiteljesedni. Tehát mind a kettő irány megtörténhet. Főleg az alkoholbetegeknél lehet azt látni, hogy valaki akár 10-15-20 év után is tud visszaesni, és ahonnan kijött valaki, az az állapot akár 10-20 év után is, akár egy-két héten belül visszaépülhet, és épp ezért ez nem jár. De erről a témáról is lehetne még sokat gondolkodni. Kérdezném, Erika, hogy vállalt-e valaki imádságot így a második alkalom előtt?
Nem, de most itt a lehetőség.
Akkor én is megkérdezném, hogy egy kezdő imádságra megkérhetnénk-e valakit, aki szívesen vállalkozna rá?
Mondjuk András imádkoznál az Isten tiszteletünk elején?
Imádkozzál.
Jó. Jó, akkor szerintem... Kezdjük meg András imájával.
Köszönjük szépen.
Kérem. Mennyei édesatyánk, hozzád emeljük fel a szívünket, és téged imádunk, téged magasztalunk, aki Krisztusban megadtad nekünk a bűntől való szabadulás lehetőségét. Azt, hogy megszabaduljunk a bűnek a rabszolgaságáról, a kötelékeinkből, és te irgalmasan és hatalmas erős kézzel kioldozz bennünket a mi kötelékeinkből. És köszönjük azt, hogy te vagy az, aki megnyitott szemeinket, és rávilágítasz még a rejtett függőségeinkre, és eljutasz odáig, hogy tiszták és szabadok, és minden teremtménytől, vagy minden földi dologtól szabadok legyünk, és mentesek, hogy egyedül csak tőled függjünk, és ebben a függésben a teljes szabadságot megtaláljuk az üdvösségnek a csodálatos szabadulását. És köszönjük, hogy ezekről a legfontosabb dolgokról hallhatunk most. Kérünk Gáborért, testvérünkért, aki a szolgáltatja meg a tapasztalatait. Kérünk, segíts neki, hogy te eszközök legyen továbbra is, és a legfontosabb és legidőszerűbb dolgokat szólja továbbra is. Te tisztíts meg az ő szívét, és adj neki kegyelmet, bölcsességet a szóláshoz, és nekünk is adj értő és terát figyelő szívet, hogy ne csak a szavakat értsük meg, hanem a mélyebb mondani valót is. És segíts, hogy ezeket tudjuk használni, hogy merjünk megnyílni az ismerősök, barátkozók, a bűnösök felé, akiket mi is hozzád vezethetünk, mert azt elmondhatjuk, hogy mi is bűnösök vagyunk, akiket benned megtaláltuk, az egyetlen hű barátunkat, hogy őnekik is bizalmuk ébredjen te irántad. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
Nagyon szépen köszönöm az imádságot. Onnan folytatjuk akkor, ahol abba hagytuk az első alkalmat. Megint megosztom akkor a vetítést. És itt láthatjátok az első képen, azt ígértem, hogy szeretnék arról gondolkodni veletek, hogy melyek azok a függőségek, amik ránk adventistákra inkább jellemzőek lehetnek. És itt sokféle, valamire elmegy a képen mindig, de megvan. Szóval sokféle függőséget látok én is a soraink között. Ugye egy jó adventista az nem fog alkoholt fogyasztani, mert ez kizárással jár. Nem fog drogokat használni, mert ez is ugye problémákat okozhat. Egyértelműen ütközik az egyházok hitelveivel. Egy adventista azért gyógyszereket már szokott használni. Nagyon sok olyan testvért ismerek, aki a különböző elakadásaiban, frusztrációiban, még lehet, hogy nem megy a pszichiáterhez, de esténként bedobálja az alvás minősége javítására az altatót, vagy nyugtatókat irat fel a házi orvosával, és itt már kialakulhatnak függőpályák, hiszen a benzodiazepinek az altatók az függőséget kialakító hatása nagyon erős. Hogyha a szereket nézzük, ugye említettem azt is korábban, hogy egy adventista az gyakran használ koffein, tehát a kávé az egy megtűrt stimulánsszer a soraink között, bár ott is vannak a hitelveink között azért elvek ellenézve. De amit én látok, amit én kihívásként érzékelek is, amivel érdemes lenne foglalkozni, hogyan kapcsolódunk egymáshoz. Mennyiben vannak jelen társfüggő magatartásformák a soraink között? Hogyan állunk a valláshoz, a segítségnyújtáshoz, a munkához? Hisz vannak azok a függőségek, amiket a társadalom is és a gyülekezet is gyakran megsüvegel. Ilyen a munka, a segítségnyújtás, ilyen a vallás vagy a hitgyakorlás, de ezek is lehetnek ugyanúgy komoly függőséget kialakító pályák, és ezekről is fontos, hogy tudjunk gondolkodni. Szóval amit én szeretnék átgondolni veletek, az ugye itt van ez a három kalap még egyszer, én leginkább a második és harmadik kalap volt, tehát a viselkedés és kapcsolati függőségekből szeretnék szemezgetni veletek. Nézzünk bibliai példákat. Tudjátok, hogy mi volt például a Bibliában az első függőség, ami megjelent? A leges-legelső.
Kívánság.
Kívánság? Az még nem biztos, hogy függőség. Az, hogy megkívánok valamit, az még nem biztos, hogy függőpályára állít.
A hiúság.
A hiúság. Az alma?
Az alma,
mint függőség tárgya.
Ismerni fogom a jót és a gonosz, olyan leszek, mint Isten, és nem hiszem, hogy meghalok. Nem? Tehát nem tudott ellenállni. Ennek a lehetőségnek hogy?
Ugye itt olyan kihívásokról beszéltek, ami egy elesés mögött ott lehet, de ez még nem biztos, hogy függőség alapból. Bár akkor említhetünk ilyen alapon Ádámot is, aki miért esett el? Mit ide nem vágy? Emlékeztek Ádámmal kapcsolatban, hogy mi az a fontos kérdés?
Az asszony adta, akit adtál nekem.
Igen, ezt mondja Istennek, tehát hárít már projektál, de nem vagy leírja a Pátrági és Profiták című könyvében, hogy a gondolat, hogy ő elveszíthet Évát, az megrémítette. És ő érezte, hogy nem helyes az út, ami Évvel indult, de annyira tartott attól, hogy elveszítette azt, akit szeret, hogy ő is szakított a fagyümölcséről is, vagy gyümölcséből is evett. Hát ilyen értelemben itt van már egy társfüggő csatorna vagy pálya, ahol megyek a másik után, és ugye minden függőségé válhat, ezt nem is tudom, melyiket mondta az első alkalommal, ami a listán Isten helyére kerül. Tehát bármi lehet, ami fontosabb válik nekünk, mint az Istennel való kapcsolatunk, és ugye itt volt a probléma már Ádámnál, de szeretném, ha néznénk egyéb bibliai példákat a függőségen nézve. Van az az igaz szakasz, aminek a vége az, hogy aki azért azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy...
El ne essen.
Hogy el ne essen. Tudjátok, hogy ennek a szakasznak mi az előzménye? Tehát minek a végén következtetéseként mondja ki Pál apostol azt, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen.
A pusztai vándorlás 1 Korintus 10-ben.
Nagyon szépen köszönöm, hogy csak a Biblia is veled van. Így van. Tehát a pusztai vándorlásról foglalja össze a tapasztalatokat Pál apostol, és azt mondja, idézem most nektek szó szerint, nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáik mindannyian a felhő alatt voltak, és mindnyájan tengeren mentek át. De azoknak többségét nem kedvelte Isten, mert elhullottak a pusztába. Ezek pedig példáink lettek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívánnak. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, és felkeltek játszani. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 000. Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ők közülük zúgolódtak némelyek, és elvesztek a pusztában. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akiket az időknek vége elérkezett. Aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne esse.
Nem egy
kérdésem. Ha vizsgáljuk itt ezt a konkrét tanulságtételt, akkor mit mond Pál apostol? Mi volt az, ami a nép kározatának, a nép ugye nagy részének az elestét okozta? Milyen háttér problémákat villant fel itt Pál apostol? És nekem ez volt a megdöbbentő ugye szembesülésben, hogyha figyelitek. Azt mondja, hogy lejött a nép enni, inni, itt... Hoppá, elmenjünk meg itt a képen, bocsánat. Tehát lejött a nép enni, inni, itt megjelenik persze a paráználkodás, de vannak ilyen apróságok is, meg az, hogy játék, vagy zugolódás, vagy Krisztus kísértés. És ugye az a szomorú ebben egész történet, mert tudjuk, hogy mint egy 2 milliós tömegről beszélünk, akik kijöttek Egyiptomból, és abból csak egy pár ember tudott bemenni az ígéret földjére. Azoknak nagyon nagy része elveszett. És az elveszés mögött nem óriási nagy bűnöket fogalmaz meg itt Pál apostol, hanem evés, ivás, játék, zúgolódás, tehát egy csomó olyan probléma, ami függőségé válhat az életben, és eltávolít bennünket Isten egészséges megismerés. És hogyha ezen a szűrőn keresztül vizsgáljuk a bibliai szereplőket, akkor szeretném, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hány fajta függőséget élhetünk tette. Felvillantok képeket, és kérlek, hogy mondjatok hozzá bibliai szereplőket, jó? Tehát lehet egy függőség például a pénzszerelem, vagy az anyagi biztonság, és hány embernek vált ez az elestévé, vagy a csapdájába?
Júdás.
Ananiás. És
Szafira. Júdás, Ananiás és Szafira, vagy Szafira, igen.
Bálán.
Az a jó példa.
Ákán.
A gazdag ifjú. Tehát látjátok, van egy csomó bibliai szereplő, ahol látjuk, hogy megkötözői válik számukra az, hogy anyagi biztonságra vágynak. Nem mondhatok például Géházit, mondhatok volna még Zákeust, ugye rengeteg vámszedőt, és sorolhatnám a példákat. Tehát sok példa van, arra nézve, hogy hogyan lehet az anyagi biztonság egy függőséget kialakító csatorna pálya az életük. Aztán, hogyha azt mondom, hogy a szexualitás, vagy a párkapcsolatok, milyen szereplőket tudnátok mondani a Bibliából, akiknek ez a terület vál egy megkötöző csatornává és egy függőségé az élet?
Hát Mária Magdolna.
Igen.
A Máriai asszony.
Igen. Örülök, hogy ők nem a férfiakra mutogatnak, mert rögtön női példákat találtok. Vannak azért elég egyetemi újszövetségi példák is.
Sámson,
ugye? Vagy Dávid, vagy Salamon. Igen, igen. Ki is írtam most a vetítésben. Egyértelműen látszik, hogy a franciák mondják, hogy cherchez la femme, keresd a nőt, ami nem azt kérdezi, hogy a nők a problémák minden kihívásért az életben, de mindenképpen jól mutatja ez azt, hogy nagyon sokszor alakulnak függő pályák úgy az életünkben, hogy egy társkapcsolatban, egy párkapcsolatban lefeződik le az, hogy betegek vagyunk. Például feltettem volna a kérdést, hogy, és most fel is fogom, hogy egy kapcsolatban a dinamika hogyan alakul, és mennyiben jelennek meg torzulások itt is. Azt mondom, hogy függőségek jön egy következő csatorna, például mások elismerése, vagy a mások elismerése utáni vágy, vagy a presztízs utáni vágy, az alakíthat ki függőséget. Tudunk erről a szerepről a Bibliában, akit azt kötöz meg, hogy mások mit mondanak róla. Például Jézus elítélés volt-e ilyen probléma?
Nabukodonozor azon megölte azt, aki nem borult le gyakorlatilag előtte, tehát arra egy szobor, ami őt képviselte. Ölni tudott volna.
Ez is lehet. Ez is lehet. Keresünk egy ószövetségi példát, szerintem az egyik legszomorúbb példa, egy király elsötétüléséről szól, aki azért kezdett el torzulni, mert azt vette észre, hogy kevésbé szeretik őt, mint korábban. Tudjátok, hogy Saul mikor... Igen, amikor Saul hallja azt, hogy énekelnek az asszonyok, és mondják, hogy megölte Saul az ő 1000-ét, és Dávid az ő 10000-ét, és azt éri meg, hogy hoppá, mást jobban szeretnek mindenki. Én már nem vagyok olyan fontos. Hogy amikor Pilátus elítéli Jézust, ugye a kereszt általi halálra, akkor mi az előzménye ennek? Hallja, azt mondják a zsidók, hogy ha nem ítéled el, akkor nem vagy a császár barát. Mit fognak szólni mások? Nem tudom, hogy neked szokott-e megkötözni ez a gondolat? Hogy azért nem merek valamit például megmutatni magamról, hogy ez is szó most a bevezetésnél, hogy mit fognak szólni az emberek. Ha elmondom azt, aki vagyok, akkor lehet, hogy kevésbé fognak szeretni. Ha megmutatom magam úgy, amilyen vagyok, amilyen kihívásokkal kell élnem az életemet, akkor mi lesz? Tehát a mások elismerése, vagy a mit szólnak mások, az lehet egy olyan csatorna, egy olyan pálya, ami sokakat megkötöz. Lehetne mondani Sault, Porcius Festust, aki azért tartotta például Pált börtönbe, hogy ezzel kedvezzen a zsidóknak, vagy Poncius Pilátust, aki szintén attól tartott, hogy őt elítélik akkor, hogyha ő kiáll Jézus mellett. Nagyon sokszor tud bennünket is megkötözni ez a fajta magatartás, ez a fajta motiváció, hogy mit szólnak mások. Milyen hátrányom lesz abból, hogyha én nem lépek, vagy meglépek valamit. Aztán a következő téma lehet-e megkötöző probléma, akár egy egyszerű földdarab is az életben. Tudtok olyan szereplőt, akit egy telek függővé. Egy szőlő, segítek. Ugye? Tehát akár király, akinek ki a felesége?
Jézabel.
Ez egy olyan történet, hogy amikor a király, hogy akinek mindene megvan, hát neki hektárnyi szőlője van, és mégis egy kisebb telekre vágyódik, mert neki azt tetszik, ami nem az övé. Mit tesz akkor, amikor megkapja meg azt a teleknyi szőlőt? Mit ír a Biblia? Ez nem az első reakciója az, hogy megöleti, mert az ugye Jézabel tanácsára történik. Tessék? Igen, Dultás, hogy befordult a fal felé, mint egy kisfiú, vagy kisfiú, aki kacol, és hát úgy működik, mint egy nagyon ügyke. Mert annyira rászükül erre a terület. Hogyha tovább megyünk, ugye itt rengeteg olyan szereplőt láthattok. Először a felső oszlopban láttok szülő-gyerek függő pályákat. Tudjátok például, hogy mi volt Dávid és Adónia kapcsolatában a probléma? Mit ír a Biblia Adóniáról? Hogyan kapcsolódott hozzá az ő apja?
Soha nem szomorította meg a fiát, vagy soha nem.
Így van, soha nem mondta neki ezt, hogy fiam, miért cselekszel így? Vagy Éli és a fiai kapcsolatában, most olvasjuk a fiúkkal Sámuel első könyvét, de pont ez jön ki, hogy Éli nem volt képes arra, hogy a fiait, ugye Hofnit és Fineást megáll és azt mondja, hogy így nem cselekedhettek. Nem volt képes arra, hogy keményebb kézzel, kemény szeretettel azt mondja, hogy ezt így nem tehetitek. Ez Istennel szemben gyalázat. Persze figyelmeztette őket, de nem lépett keményen és edélyesen. Vagy mi a probléma Sára és Izsák kapcsolatában? bár erről csak közvetve olvasunk a Bibliából, de szerintem egyértelműen kikövetkeztethető. Volt-e valami probléma ebben az anya-fiú kapcsolatban szerintem? Hány évig várt Sára a megígért utódra?
Sokáig.
90.
Mennyire? Mennyire sokáig? Tudjátok-e?
80, 90.
9 éves.
Hát hogy az, hogy hány éves volt, amikor szült, 90 volt egyébként, csak hogy hány éves korától kezdve várt erre az ígéretre? Mert hogy...
20-30 éve biztos.
Összesen 25 évet a Bibliában el tudunk következtetni. Gondoljatok bele, hogy 25 évnyi várakozás az milyen feszültséget tud szülni. És gondoljatok bele abba is, hogy amikor végre kezében foghatta a várvavárt gyermeket, akkor hogyan kapcsolódott hozzá. Én azt mondom, hogy nagyon erős volt ez a kapcsolat, és lehet, hogy kicsit túl erős is volt. Amire abból következtetek, hogy amikor például ugye jön az ő párja Rebeka, hozzá Ábrahám szolgálója, akkor azt mondom, hogy bevitte az anyja sátrába és megvigasztalódott. Évekig gyászolt az anyját, és azon abban a sátorban viszi be, ahol az anyja is élt, lakott. És tudjuk a későbbiekből azt is, hogy aztán ebből a kapcsolatból miért és hogyan mentek át tovább generációk keresztül a probléma. De feltetném azt a kérdést, hogy szerintetek szenvedette Izsák attól, hogy neki volt egy féltestvére. Hogy hívták őt? Ugye Izmael volt a féltestvére. Ő volt a kisebb, Izsák volt a fiatalabb. Szenvedette attól Izsák, hogy voltak az ő családjában a féltestvérével kapcsolatban problémák, feszültségek.
Biztosan.
Hogy ne szenvedett volna tőle. És ugye ott gondban voltak az anyák is, gondban voltak ők is testvérekként. Először Izmael gondolta azt, hogy ő lesz az örökös, de aztán Isten is, és ugye a szülők is másként rendelkeztek, de sokféle feszültséget éreznek azért, hogy nem egyféleképpen nevelték őket. Amikor Izsáknak megszületett a két gyermeke, hogy hívták a két gyermekét Izsáknak?
Jákob és
Ézsau. Elkövette Izsák azt a hibát, amit az apja elkövetett, hogy kivitelezett eddig gyerekével a másik rovására?
Igen.
Elkövette, ugye? Szenvedett ettől Jákob, hogy apja jobban szereti Ézsaut?
Nagyon.
És utána, amikor megszülettek Jákobnak a gyermekei, ő kivételezett valamelyikkel?
Igen.
Nem is kicsit. Látjátok, itt olyan megdöbbentő azt szemlélni generációkon keresztül, hogy hogyan adódik át a bűn. Szenvedek valamitől, megélek valamit betegen, és mégis továbbadom ezt a függő kapcsolódást, ezt a beteg kapcsolódást, és szenvedni fognak tőlem mások is. Így működik a függőség. Nem értem, hogy olvassuk azt már a 10 parancsolatban, hogy megmutatom az atyák vérkét a fiakban, meddig? Harmadik, vagy a díziglen. Tehát sokszor az unokák, dédunokák is szenvedik az apák bűneit. Transgenerációs folyamatokon keresztül láthatjuk, hogy adódnak át a függő pályák. Persze a jó hír az, hogy a kegyelem 1000 díziglen tud kihatni, tehát a kegyelemnek erősebb a hatalma, de lássátok meg itt akár a szülő-gyermek kapcsolatokban azt, hogy milyen sérült, milyen társfüggő pályák tudnak indulni. Tehát itt van az alsó csoport, hogy egy párkapcsolatokról beszélünk. Akháb Jézabel, Sámson Delila, Ábrahám Sára, Jákob és a feleségei, Salamon és a feleségei, meg annyi beteg, sérült kapcsolódás, ahol szenvedéseknek a sorát láthatjuk. Ki volt például az erősebb, Sámson vagy Delila? Érdekes kérdés, nem?
Fizikailag vagy lelkileg.
Ugye, jó kérdés. Hogyan volt erősebb? És aztán itt van a magyar közélben is ez az érdekes, ruhadarabos kérdés, hogy ki hordja a nadrágot, ki hordja a papucsot, ugye, tehát itt is tudnak átalakulni a szerepek, tudnak átalakulni a dinamikai csatornák egy párkapcsolaton belül, és látjuk azt, hogy ebből mennyi sérülés származik. És ez mind-mind függő pályákat tud erősíteni, nem véletlenül mondjuk azt, hogy az egyik legveszélyesebb függőség a társfüggőség, a kapcsolódási függőség, a kapcsolódási elakadás. De lépjünk tovább, nézzük meg például, hogy itt van egy következő függőségi pálya, milyen függőségje lehetett József testvéreinek, Jónásnak a Ninivék felé, vagy Saulnak. De itt, ha látjátok ezeket a képeket is, próbáltam úgy illusztrálni, hogy lássuk azt, hogy például az indulat, a harag, a neheztelés tud-e bennünket függő pályákra állni.
Igen.
Tapasztaltatok-e azt, hogy volt egy sérülés az életetekben, és a harag, a neheztelés, frusztráció az, az bennetek ragad. Akár hónapokra, évekre. Nehéz ott valakinek megbocsájtani. Mert olyan erős volt a sérülés, amit okozott a másik, hogy, hogy az nem tudott csak úgy törlődni az életekben, pedig küzdöttetek vele, de mégis ott maradt. Mi lehetett például, most próbáljuk megérteni József testvéreit. Mi lehetett azt megélni nekik, hogy az apám jobban szereti azt a nyomorult Józsefet, mint engem. Én is küzdök azért, hogy észrevegyen, hogy meglásson végre, és az apám folyamatosan a másikat ajnározza, a másikat részesíti előnybe, a másikat ajándékozza meg, a másikat minden előny, én mehetek, gülészhetek kint, ölészhetem az állatokat, ő meg otthon ül, és neki minden ott van készen megkapva. Én vagyok az idősebb, én lennék jogosult a nagyobb támogatás, nagyobb elismerés, és mégsem kapom meg. Mi lehetett ezt élni éveken keresztül, és gyűjteni a sok-sok elfolytás révén a haragot. Tehát amikor ott József testvérei megfogják Józsefet, és meg akarják ölni, az mennyiben az ő felelősségük csupán, és mennyiben van benne az apjuk. Az apjuknak a szerepe és a működés. Amikor Jónás neheztel a Ninivékre, van-e a haragjának alapja? Hogyan működt az asszír birodalom? Milyen gonoszságokat követett el? Hogyan aláztak meg egész népeket, népcsoportot? Jónás nem véletlenül haragudott erre a népre, és nem véletlenül mondta azt, hogy én inkább a halálukat kívánom, és pusztuljanak már el. De Isten nem így gondolkodott, mint erre. Tehát, ami fontos, amit érdemes nézni, vagy látni, hogy saját sérüléseim, neheztetéseim, frusztrációim, haragom is meg tud kötözni engem. És olyan szinte tud megkötözni, hogy ahogy ugye megkérdezi Isten Jónást, hogy miért el haragszol, akkor mit válaszol erre a kérdés, hogy miért el haragszol-e? Emlékeztek? Miért el haragszom? Hogy fejezi be?
Mint halálig.
Mint halálig. Tehát az én haragom jogos, nem csak úgy jogos, hanem ez el fog engem kísérni egészen a halálomig. Milyen szomorú és megkötözött állapot ez, nem? Amikor valaki azt mondja, hogy az én haragom jogos, hogy haragudni akarok és haragudni fogok egészen addig, ameddig élek. Hát ez a nagyon szomorú és megkötöző állapot. Isten azért is szólít meg bennünket, hogy tudjon bennünket felszabadítani a harag, a neheztelés, fájdalom, sokszor évtizedeken át tartó és jelenlévő terheit. Olyan szép az Isten kedelme, ami azt erősíti bennünk is, akár a mai alkalom által is, hogy nincs olyan megkötözöttség, amiből ne lehetne szabadulni az Isten kegyelme. Ami érdekes a Bibliában, szó szerint olvashatjuk, tudjátok, hogy mi volt Pál apostolnak a függősége? Mert Pál volt, és ő maga van erről a Biblia lapjain keresztül. Mi volt Pál apostolnak a függősége? Mit gondolt?
Talán azzal van összefüggésben, hogy nem vett neki a Jóisten a fájdalmat a testéből, nem? Valami miatt?
Nem. Az is lehet, hogy egy elakadás volt. Én most arra a függőségére gondolok, amíg a megtérése előtt volt egyértelmű jelen az életében.
Bocsánat, szerintem András szólt valamit, csak nem hallottuk, mert le van némítva. Kapcsoljátok be a mikrofonotokat, jó? Én innen nem tudom.
Hallgatunk, András! Csak nem hallunk.
Keresztény üldözéssel van kapcsolatban?
András, sajnos nem hallunk, de összefüggésben van a keresztény üldözéssel. Egyébként maga Wallerről azt olvassuk a Galácia Ebrekezét levél első fejezetében, hogy felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szert felett rajongván atyai hagyományaimért. Tehát mi volt Pál apostolnak a függősége? Mi volt az, ami őt rajongásig vitte?
A törvény,
a szent hagyománynak is mondhatta volna, hogy mondják ma a katolikusok. Tehát ő nem csak szerette a hagyományokat, hanem szert felett rajongott ért. Annyira komolyan vett őket, annyira sokat jelentett nekik mindez, hogy amikor azt érezte, hogy egy ilyen zsidó-keresztény szekta ezt veszélyezteti, ő tűzzel-vassal írtotta volna mindezt, mert azt gondolta, hogy ez az elsődleges felelősség, és neki meg kell védenie az általa mód felett vagy szeretett hagyományokat. Szóval Pál apostolnak például a függősége, és olyan szép, ahogy ugye a Krisztussal való közösségében ez átalakul, és azt mondja, ami korábban nekem érték volt, ami korábban nekem a legnagyobb volt a terület volt, az már nekem kár és szem. De azért, mert Krisztusban megtapasztalta az igazi gazdagság. Tehát, hogy láthatjátok, a Biblia rengeteg példát hoz arra, hogy mi minden okozhat az életünkben elakadást, mi minden válhat egy zsákutcával az életünkbe, ami a kegyelemmel szemben olyan megkötöző erős hatalommal tud bennünket eltávolítani, ami nyilván sátának a célja. És hogyha tovább vizsgáljuk a kérdést, akkor felmerül az, hogy lehet-e a vallás is függőség? Nyilván lehet. Nem csak a hagyomány tisztelet. És azért tartom fontosnak ezt a kérdést, hogy átbeszéljük, mert mindannyian nyilván a közösségnek a részei vagyunk, és felmerül az a kérdés, hogy tudjátok, hogy mi volt a farizeusok problémája. Jézus, mivel mi a legnagyobb kihívás, amit a farizeusok nem vesznek is, ami leginkább megkötözi őket? Mi a farizeusok kovásza? Jézus konkrétan beazonosítja.
A képmutatás.
A képmutatás. Így van, köszönöm szépen. Őrizkedjetek a farizeusok kovászától, mondja Jézus. A képmutatás. Mennyire lehet jellemző ránk az, részben beszéltünk a bevezetésnél erről a témáról, hogy más mutatunk magunkról, mint ami a valóság. Ez is mind-mind képmutatás lehet. Olyan szomorú nekem olvasni a Bibliában, például a Szálbiszi gyülekezeti levélben, amikor azt olvassuk, hogy az a neved, hogy élsz, de
halott
vagy. Valahogy látom magam, valamilyennek mutatom magam, de a valóság egészen más. De először a Laodicei levél is. Azt gondolom, hogy meggazdagodtam, hogy nincs semmire szükségem, és mi vagyok az Isten tükre alapján? Jézus tükre alapján? Nyomorult, nyavajás, szegény, gak, mezitlen. Van egy kettősség. Jézus maga is mondja azt, hogy a sokan jönnek majd ama napon, és mondják, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben tettünk-e óriási dolgokat. És tényleg ott fantasztikus dolgokról beszél a kijelentés. Gyógyításokról, halottak támasztásáról, bármiről. És mi Jézus válasza ennek a csoportnak? Az egyik legszomorúbb válasz.
Nem ismerlek titeket.
Soha nem ismertelek titeket. Tehát én azt gondolom, hogy nekem élő összekötetésem van a mennyel. Én új is dolgokat teszek, és látszólag valódi eredményekkel is a szolgálatom egyetemben jár, és mégis az Jézusnak a válasz, hogy soha nem ismertelek titeket. Ez egy hátborzongató és szomorú kijelentés. Tehát a vallás ezért lehet az egyik legveszélyesebb csatorna, mert a legjobban el tudja hitetni velem azt, hogy én rendben vagyok. Én gyakorlom a hitemet, én járok a gyülekezetbe, én szépen kitoltam a szombatiskolát, végzem a misszió tevékenységemet. Mi van akkor, hogyha közben mégsem ismerem Jézust, hanem a vallást használom arra, hogy oldom a bennem lévő feszültséget, frusztrációt, és közben nem találkozom igazából önmagammal, és igazából saját megválom. Ezért veszélyes a vallás, ezért lehet sátán kezében egy eszköz, ezért fontos az, hogy tegyél fel magamnak a kérdés, hogy hol vagyok én az életemben, és hol van a megváltó. És itt jön a kép, hogy a jó függőségek, ilyen a vallás, ilyen a munka, ilyen a segítségnyújtás, ezek is eltávolíthatnak bennünket a kegyelemtől, ha nem vigyázunk, és nyilván sátán célja az, hogy bennünket adventistákat ezen a területen vigyen el témut. Azért veszélyes a keresztény vallás, vagy mondjuk az adventizmus, mert el tudom magamnál hitetni azt, hogy tartom a kereteket, az igaz egyházhoz tartozom, ha elkövetek bűnöket, a kegyelem úgyis jelen van, és megbocsát nekem Isten. Szolgálok másokat, tehát hogy jobban érzem a bőrömön, és lehetne sorolni, hogy mi mindenben lehet a vallás, a hitgyakorlás egyfajta hát szeretetpótlék, vagy egyfajta évút. És én azt gondolom, ami fontos, hogy vallásosan is kétféleképpen lehetünk betegek. És ez is egy érdekes megközelítés szerintem. Az egyik az, hogy jól érzem magam a bőrömben, látszólag, működik a képmutatás, eljárok a gyülekezetbe, tartom a kereteket, olvasok, beszámolok, megosztok, elmegyek ide-oda-oda, és állítottam magam, hogy minden rendben van, mert a keretek megtartanak. A másik lehet az, amikor nem lelem benne örömemet, már nem működik a képmutatás, de nincs jó. Eszem, gyakorlom, eljárok a gyülekezetbe, eljárok a bibliakörökre, de nincs benne örömem, nem tud igazán kiteljesíteni, felszabadítani, de hát megszoktam már, és a szokás az hatalom, a szokás visz előre, csak közben a kegyelemben mégsem találkozom a valóság. Csak jönnek a kérdések, hogy szabad megtennem valamit, vagy nem szabad megtennem valamit. És ez már eleve egy kihívás lehet, hogy én milyen alapon, vagy milyen motivációval vagyok jelen. Gyakran szoktam mondani egy kedves történet a saját tapasztalataimból. Nem velem történt, illetve ott voltam, amikor történt. elhívtak egyszer egy reggeli műsorba egy kereskedelmi csatornához, és egy szenvedélybeteg barátom is velem jött, aki már akkor nem ivott 10 jó pár éve. És feltette neki a kérdést a műsorvezető, hogy akkor magának nem szabad innia? És erre azt válaszolt ez a fiatal ember, hogy nem, nekem szabad nem. És milyen szép ez a megközelítés, nem, hogy nem arról szól a dolog, hogy valamit szabad vagy nem szabad, hanem szabad vagyok arra, hogy valamit ne tegyek, mert a kegyelem felszabadítom. És nem, ez nem izomból teszem, ez nem egy izadságszagú dolog, persze néha van a kereszténységben küzdelem is és verejtékezés is, de szabad vagyok arra, hogy ne tegyek valamit, és engem a vallásom nem hátrátott, vagy nem stokrabák, vagy pakol elé, hanem felszabadít arra, hogy egy új pályát járassak, és hogy ne kelljen a régiben bármiféle örömet találnom, vagy ne kelljen azt megélnem, hogy én csak úgy tudok nem tenni valamit, hogy összeszorított foggal, kint keservesen nemet mondok, közben pedig vágyódnék utána. Szóval nem mindegy, hogy hálásra józanodom a függőségeimből, vagy izomból tartom magam. Mert azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb muníció lehet az életben az maga a hála. Hála nélkül nem lehet igazán a kereszténységemet sem megélni. Van a szívemben hála azért, amit napokként kapok. Van a szívemben hála azért, hogy ismertem a Jóisten. Van a szívemben hála azért, hogy Isten gyermeke lehetek. Van a szívemben hála azért, amit ő eddig végzett az életemben. Mert ha nincs ott a hála érzése, az mutat egy olyan hiány, amiben akkor meg kell állnom és erősítenem a kapcsolatomat a saját megválasztásra. Jönnek azok, hogy mik azok az eltitkolt hiedelmeink, mik azok a hamis pályák, amiket gyakran megélhetünk ezen az úton, és erről nézve szeretnék egyszerű kérdéseket feltenni. Például szabad-e egy keresztény embernek asztalt borogatni? Mit gondolok? Szabad-e egy keresztény embernek asztalt borogatni?
Nem. Arra gondolsz, hogy dühöt érezni? Vagy hogy
egy keresztény embernek dühöt érezni?
Azt szerintem szabad, mert érezzük, ha akarjuk, ha nem.
Megmerem mutatni a testem előtt, hogyha mondjuk haragot éreztem az adott héten. És mondjuk tényleg egy asztalt felborítottam, vagy összeöltem egy tányét, vagy belerúgtam az ajtóba. Keresztény ember működhet-e így? És ugye jönnek a sérült gondolataink gyakran, hogy egy keresztény ember nem borogat asztalt, ugye? Hát egy igazi keresztény az mindig ura az indulatainak, nem? Egy igazi keresztény az Krisztusban elrejtve soha nem él meg komolyabb feszültséget, ha meg is éri, rögtön rendezi. De ti így működtök, testvérek? Vagy előfordult veletek egyszer-egyszer, hogy nem tudtok kontrollt tartani az indulataitok fele? Tehát van ez a beteg tétel mondat, hogy egy keresztény ember nem borogat asztal. Vagy van az, hogy megteszi, de nem beszél róla, mert egy keresztény ember nem borogat asztal. Osztom meg. Mire rendezkedek be így, testvérek? A képmutatásra. Igen, vannak bennem indulatok, igen, elszálltam, igen, épp pocsék heten volt, összeraktak a fejem fölött a hullámok, nem tudtam megüldizni az indulataimat, és igen, kibudjant belőlem. De nem beszélek. Nem osztom meg, nem kérek segítséget, nem mutatom meg magam. De van egy harmadik lehetőség is, igen, megtettem, nem vagyok rá büszke. Segíts Uram, mert nem vagyok ura a cselekedeteknek. Segítsenek testvérek, mert éppen nehéz életszakaszon megyek keresztül, és az inkább tűrő képességem alacsonyabb, és robbanok, nem akarok, de nem tudok ellenállni. Segítsenek. Kapcsolódjatok hozzám. Imádkozzatok velem együtt. Milyen szépen, hogy ez tudna így is működni, nem?
Így van.
Vagy egy másik kérdés. Szabad-e egy keresztény embernek, például pszichológushoz járnia, vagy gyógyszeres segítséget elfogadni a depresszióját? Szabad vagy nem szabad? Mit gondoltok?
Szabad.
Nem szoktunk úgy gondolkodni, hogy hát azért, hogyha valaki gyógyszert használ, az csökkent értékű keresztény. Mert a legjobb pszichológus, a legjobb pszichiáter a jó Isten, nem? És hogyha igaz a jó embernek, az embernek a kapcsolata Istennek, akkor neki nem lenne szüksége gyógyszerek.
De így is van el.
Így is van? Biztos?
Biztos. Hogyha Istenhez közördünk, és vállaljuk a türelmet, a béketűrést Isten segítségével, Krisztus erejével, akkor nincs szükségünk pszichológusra. De meg kell érteni azokat is, akik keresztény létükre még mindig pszichológushoz folyamodnak, nem szabad megvetni, mert én is ilyen állapotban kerülhetek. Úgyhogy ugye ne büszkélkedjek, csak Isten kegyelme az, hogy nekem nincs szükségem pszichológusra.
mi van akkor, egyetértek egyébként nagy részt veled, András, mi van akkor, hogyha mondjuk valaki örököl egy skizofrénia való hajlamot, vagy valaki örököl egy depresszió, vagy valakinek a családjában rengeteg öngyilkos van jelen, és olyan mintázatokat kap, hogy egyszerűen képtelen egyedül feldolgozni és kezelni helyzeteket, és mondjuk akár átmenetileg, de szüksége van arra, hogy egy szakember támogatását igényelje, aki egy antidepresszánssal mondjuk akár egy fél év időszakban segít neki abban, hogy képes legyen szembenézni a valódi problémáival és fájdalom. Tehát én azt gondolom, hogy igaz, amit mondasz, ugyanakkor az is igaz lehet, hogy lehetnek a életszakaszok, amikor Isten mondjuk pont egy pszichiáter tud használni, és nem biztos, hogy egyetnek állítani azt, hogy pszichiáter vagy Isten kegyelme, de mi valakivel Isten kegyelme egy szakemberen keresztül is tud hozzám megérkezni. És itt adom azt a gondolkodást, amikor valaki azt jelenti ki, hogyha valaki mondjuk szakemberhez fordul, akkor az valószínűleg kevésbé értékes, mint az, aki mondjuk ezt meg tudja oldani egyedül a szobája négy sarkában. És azt látom nagyon gyakran problémának, hogy van egy ilyen beteg görcs, hogy én nem kérhetek segítséget, nem mutatom meg magam a gyülekezet előtt, de nem megyek el szakemberhez sem, mert az szégyen, az gyalázat, és valaki így megy tönkre. Vagy kezd el saját szakára nyugtatókat használni, és én nem két olyan testvére találkoztam már, aki elkezdett így önmedikalizációval mindenféle altatókat, gyógyszereket, bogyókat betonni, mert nem talált csatornát a kegyelemhez, nem merte magát megmutatni a testvérek előtt, és ilyen értelemben elsötétült az élete. És egyetértek veled, András, valóban a legjobb az lenne, hogyha valaki tudna az Istenhez kapcsolódva, a testvérhez kapcsolódva, a problémákat megoldva, úgy gyógyulni, józanodni, változni, hogy nincs szüksége arra, hogy elmenjen egy szakemberhez. És én arra vágni, hogy egy olyan gyógyító közösség lehessen, ahol el tudjuk mondani egymásnak az elakadásainkat, zavarainkat, feszültségeinket, és nem egy külső szakembernek kell pénzért fizetni azért, hogy ez valahogy tudjon oldódni az életbe. Egyetetek maximálisan. Nem tudom, melyik ez a pedig, hogy elkezdte, jól láttam?
Igen, én csak azt szerettem volna hozzátenni, hogy igen, hát ez a legideálisabb eset, amiről most így beszéltetek, csak én azt látom, hogy sokszor az is gond, hogy az ember nagyon szeretné, tehát szeretné, hogyha tényleg Isten minden élethelyzetre, minden problémára, minden hiányra, tehát ő be tud tölteni mindent, és tényleg ő a nagy orvos. Csak sokszor azt látom, hogy az Isten képünk sem biztos, hogy helyes. És ha egy picit félre csúszunk, akkor nem fogjuk tudni megkapni ezt a segítséget, mert hogyha olyan sérüléseket hozunk a gyerekkorunkból, vagy akárhonnan, vagy egyáltalán hormonálisan valami megváltozik és felborul, tehát az ember nem mindig képes, tehát segítség nélkül nem mindig képes az Istenhez sem úgy kapcsolódni, hogy ezt a kegyelmet be tudja fogadni. Vagy egyáltalán elhiggye, hogy ő ezt, tudom, hogy nem érdem szerint, de ilyennel is találkoztam, hogy ő nem méltó az Isten kegyelmére is, és ebből nem tud megszabadulni. Ez nagyon kényes kérdés.
Kényes kérdés, de fontos kérdés, és fontos, hogy erről tudjunk beszélgetni. Én jól látom, hogy... Parancsolj, hallgatlak!
Na most az Andráshoz visszakapcsolódva, és ez valójában nem kioktatás, hanem kérdés. Tehát a depresszió az a szerotoninerg rendszernek a fölborulása, a skizofrénia nagyon-nagyon durván és goromban, a skizofrénia a dopaminerg rendszer fölborulása. Tehát ezek olyan ideg átvívő anyagok, kémiai dolgok, amik több vagy kevesebb van egy-egy emberben, ami állítólag genetikailag kódolt. Tehát ezek a betegségek, amiket a depresszió meg a skizofrénia és a többi, ezek öröklődöttek, ezek, tehát valójában genetikailag öröklődött az enzim termelésének a mennyisége, riadtéke egyébje. A kérdésem a következő, hogyha mi a Jóisten gyógyító erejében hiszünk, akkor a skizofrénia és a depresszió ugyanolyan betegség, mint a lábtörés, amit az Úr Jézus Krisztus meg tud gyógyítani. Hogy állunk ehhez? Tehát hogyan gondolkodnak az adventisták erről a dologról? Tehát ha Jézus Krisztus képes megbocsátani a betegséget, akkor az tökéletesen mindegy, hogy pszichés jellegű a betegség, vagy lábtörés. Maradjunk a lábtörésnél.
A kérdés neked tetted föl?
Nem, az Andrásnak válaszolva arra, hogy a Jóisten megsegíti, és akkor nem lesz depressziós, és akkor mindennel meg tud birkozni. Na most, hogyha valaki kevesebb szerotonint örököl genetikailag, akkor az nem tud meg, tehát az mindig szomorú lesz, depressziósabb lesz. Na most, hogyha én tényleg hiszek a Jézus Krisztusnak a gyógyító erejébe és képességébe, akkor viszont kétségtelenül igaz, hogy a depressziómat meg tudja gyógyítani az Úr Jézus Krisztus, de akkor a lábam is el van törve, nem? Mert a kettő között nincs különbség.
Én erre úgy tudnék válaszolni, hogy én pontosan tudom, mi az a depresszió, mert major depresszióban szenvedek, és volt egy olyan 2,5 éves periódus az életemben, amikor hát majdnem meghaltam a depresszióban. Pontosan tudom, hogy milyen ez, mert én ezt örököltem az édesapámtól, aki szintén depressziós és alkoholbeteg, és én azt gondoltam, hogy ezt nekem meg kell tudni oldani egyedül. De nem tudtam megoldani egyedül, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy Isten kegyelme nem képes arra, hogy ezt a betegséget gyógyítsa, de ezt meg kellett ismernem azt, hogy van egy betegségem. Ahogy a lábtöréssel elmegyek az orvoshoz, és hagyom, hogy begipszelje, és az nem bűn, hogyha begipszelik a lábamat, hogy azt mondom, az sem bűn, hogyha azt mondom, hogy annak olyan akadások az életemben, amikben szükség lehet mondjuk egy depressziónál, egy major depressziónál, egy intenzív gyász folyamatban, akár támogatásra. És én azt gondolom, hogy az a veszélyes, amikor egyenlőségjelet vonok a közé, hogy pszichiáter egyenlő zsákutca. Mert ahogy mondtam, szerintem egy szakembert is tud használni, hogy Isten, vannak keresztény pszichiáterek például, ez sem véletlen. És ahogy elmondtad azt, hogy hogyan tud a szervezet biokémiája, szerotonin háztartása, dopamin háztartása felborulni, ezt lehet gyógyszeres segítséggel támogatni. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy a gyógyszer viszont soha nem oldja meg a problémákat. A gyógyszerek úgy működnek, én ezt szoktam használni példaként, mint mondjuk egy depressziósnál, mint mondjuk az úszógumi a nyíltenger közepén. A gyógyszer nem tanít meg úszni, nem mutatja meg a kegyelmezető utat, csak fenntart, hogy tudjak én is megtanulni, akár úszni a falak felé. És nem gondolom azt, hogy a gyógyszer az mindig megoldás, de azt mondom, vannak olyan esetek, amikor segítséget jelenthet. Azt is gondolom, hogy lehet valaki annyira sérült idegrendszerileg, hogy akár hosszú időszakon keresztül van szüksége egy gyógyszert használat. És ez azért egy fontos kérdés, mert mi könnyebben hasítunk és mondjuk azt, hogy ezt így vagy úgy, vagy amúgy kell csinálni, de az igazi keresztény ember nem egy szakember, mert a legjobb orvos a jó Isten. És ez nagyrészt igaz, de mégis lehet benne olyan kirekesztő gondolat, hogy valaki, aki viszont nem tudja megugrani ezt a szintet, az elkezd frusztrálódni és elzárja magát, és nem kér segítséget, és egy az öllőbe szépen lassan tönkre meg. Tehát én nem szeretnék se pró se kontra érvenni a gyógyszerek ellen, vagy a gyógyszerek mellett, de azért a gondolat ellen viszont protestálnék, hogyha valaki azt mondja, hogy aki mondjuk elfogad egy szakembertő segítséget, az kevésbé értékes keresztény, mint az, aki ezt meg tudja oldani gyógyszerek nélkül is. Itt talán érthető, ugye, hogy itt szerettem volna képviselni. Ági is volt, meg Robi is volt, hallgatlak titeket.
Már őket szerettem volna válaszolni ez a kérdés.
Akkor ma András, akkor mondjad te, nem tudom, melyiketek elkezdett először, nem látok mindannyiatokat pontosan.
Igen, csak annyit, hogy én egyetértek ezekkel, amiket mondtok, hogy lehet fordulni átmeneti segítségként pszichiáterhez, de inkább keresztény pszichiáterhez. De gondoljuk meg az igéből azt, hogy régen is voltak őrültek, illetve elmebetegek, és azoknak egyik fajtája a mániákus depressziós elmebaj, ahol depresszió van. És régen de ezeket ördöngősöknek nevezték. Azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy menjetek el, és ördögöket üzzetek. És ez ténylegesen meg is valósult. De akkor még a gyülekezet is jól működött, volt testvéri közösség is, és ezek segítséget kaptak nem egy testvértől, nem egymagában volt, hanem több testvértől is. Egy olyan közösség vette körül, amelyik jól működött is, és Isten lelke jelen volt. Tehát ezektől az emberek megszabadultak, és akkor még nem voltak ilyen gyógyszerek, amik a dopamin, meg a nem tudom, szerotoninnak ezekre hatottak, és akkor is meggyógyultak. Ördöngősök megszabadultak a kötelékeinkből. Tehát ezt azért érdemes jól meggondolni.
Egy nevező vagyunk szerintem mindenképpen, András. Én annyit fűznék csak hozzá még egyszer, hogy akkor így volt, és én hiszem azt, hogy Isten kegyelméből lehet most úgy, hogy a tudomány és a tapasztalat és a tudás olyan szinten áll, hogy lehet segíteni az ilyen emberek állapot javulását, akár gyógyszeres támogatással is, és ez nem jelenti azt, hogy kevesebbek vagyunk, hanem szerintem pont ezt jelenti, hogy Isten nyitott újabb csatornákat is, amivel persze vissza lehet élni, és nagyon sokan ugye ezért válnak gyógyszer függővé, mert rosszul használják ezt a csatornát, és ilyen értelemben elsütétülnek, és nem kinyílik az élet. Ági, aztán Robi, ha jól láttam.
Igen.
Különböző korszakokban máshogy van, és szerintem lehet
Ági azt mondta, mert nem értettétek András, hogy, hogy lehet Isten kezében is eszköz akár egy ilyen csatorna, és ezzel én is egyetértek. Robi, te voltál, még aztán tovább kell lépnünk, mert időnkben részesen gyorsan halassan, és de örülök, hogy ilyen aktívá vált a csatorna.
Akkor röviden csak annyit, hogy mi az Ószövetségből azokról a betegekről tudunk, ördöngősökről, akiket Jézus meggyógyított. De hogy hányat nem gyógyított meg, azt nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy itt általános válasz nincs, ez teljesen egyén függő, hogy kinek mire van szüksége és hogy tud gyógyulni. Ennyi lett volna. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Tehát ami az én célom volt most ezzel a diakockával és ezzel a kérdéskel, az, hogy lássátok azt, hogy hányszor tudunk elbújni, vagy hányszor menekülünk el, vagy hányszor félünk, vagy milyen torzult gondolatok mentén zárjuk el magunkat egymástól. Mondok egy másik példát. Hányan vagytok úgy, hogy szülőként hallgatok most engem? Hányatoknak van gyermeke vagy unokája? Ezeket kérek feltenni. Mindenki. Jó, köszönöm szépen. Fölveszek egy kérdést. Hányatokra fordult elő az, hogy a szülősége során indulattal oda csapott a gyerekének már? Hányatokra fordult elő? Köszönöm szépen. Ti bátrak vagytok. Amikor gyülekezetben teszem fel a kérdést, akkor általában a csapat fele szokta csak fölemelni a kezét, aztán meg szoktam folytani a kérdést, és így szól a másik kérdésem, ki az, aki még soha nem ütötte meg a gyermekét, tegye fel a kezét, de ott már senki nem szokta fölemelni a kezét. Ami pontosan mutatja azt, hogy néha nem merjük megmutatni az életünkből azt az oldalt, amire nem vagyunk büszkék, ami sajnos igaz ránk, hogy bennünket is meg tudnak kötözni az indulataink, mi is tudunk nem csak jó szülők, hanem indulatos szülők, rossz szülők lenni, és szembesülnünk kell azzal, hogy nehezen mutatjuk meg az életünknek a sötétebb oldalát. Nehezen mutatjuk az elakadásainkat, nehezen vállaljuk fel a depressziót, a különböző pszichés sérüléseket, és ebből fakadnak aztán még további sérülések, és még további eltávolodás egymástól és az Úristentől. Most azért rohannak egy picit előre, mert szeretnék arról gondolkodni még veletek, hogy az ige milyen utat mutat a gyógyulás felé vezetve, és hogyan lehet valódi szabadságot megélni a Jóisten által a függőségekből is. Ez pedig az egyik ilyen igény alapozás a 147. Zsoltár lesz. Olyan igéket hozok, amit mind-mind jól ismertek, de szeretnék mégis egy-egy gondolatot aláhúzni az igék segítségével. Azt olvassuk, hogy felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszorodott Izraelt, meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi a sebet. Ki az, aki gyógyít az ige szerint? Isten az Úr az, aki egyrészt összegyűjt minket, és ő az, aki gyógyít. Aki gyógyítja a szívünket, gyógyítja és bekötözi a sebeinket. Nagyon fontos. Mi az Isten kezében eszközök lehetünk ebben a gyógyításban, a gyógyító az mindig ő lesz, és mindig ő maradlan. És a mi feladatunk az, én azt gondolom, hogy megosszuk másokkal azokat a tapasztalatokat, amiket mi szerzünk a vele való kapcsolatunk során. Az Isten vágya az, hogy a munkatársaival tegyen bennünk. Egy másik számomra fontos ige, ugye azt olvassuk Korintusi 2. levél elején, és szeretném, hogyha most azt figyelnénk együtt, hogy mi az a szó, ami a leggyakrabban szerepel ebben a kijelentésben. Áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságukban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal.
Vigasztalás,
igen.
Meg a minden.
Köszönöm szépen. Ez a kettő, a vigasztalás és a minden. Milyen Istenünk van?
Vigasztaló.
És milyen vigasztaló az Isten?
Mindig vigasztaló.
Minden vigasztaló. Ő a minden vigasztalás Istene. Istennek mindenféle fájdalomra van vigasztalása. Mindenféle sérülésre van válasza. Ő a minden vigasztalás Istene, aki minden nyomorúságunkban meg tud minket vigasztalni, hogy mi is meg tudjunk vigasztalni másokat. Milyen fantasztikus Istenünk van, aki ilyen értelemben mindenható. És a minden az tényleg minden ebben az ige szakaszban is.
Ez mennyei vigasztalása.
Így van, mennyei vigasztalása. Aztán itt van egy olyan jelzős szerkezet, hogy ez egy rólomi nevű szakember mondta, hogy az igazán jó gyógyító az a sebzett gyógyító. Nem az a gyógyító a jó gyógyító, aki tudja a tudit és minden kérdésre van egy jó válasz, hanem az, aki maga is átélt, megtapasztalt sebeket, de átélte azt, hogy milyen, Isten kegyelméből gyógyulni, és elmondani másoknak, hogy én is sérült voltam, de már tudom, mit jelent gyógyultan működni. Amikor én átéltem a depressziót, és 2,5 éves, nagyon mély periódusban estem 30 és 35 éves korom között, akkor addig, amikor találkoztam egy alkoholbeteggel, aki küzdött a depresszióval, általában azt mondtam, hogy hát nyugodj meg, majd jobb lesz, csak tartsál ki. Ma már azt tudom mondani egy depressziós alkoholistának, hogy tudom, mit érsz. Egy egészen más kapcsolódás lesz így közöttünk, amikor nem csak okosakat mondok, hanem azt mondom, hogy nem tudom, meddig fog tartani, de tudom azt, hogy van ebből kijut, mert én is átértem. Tudom, hogy ez milyen nehéz. Tudom, milyen nehezek az álmatlan éjszakák. Tudom, milyen nehéz az apátia, amikor semmi nem okoz örömet. Tudom, milyen az a folyamatos görcs, ami ott van benned, és annak a kétségbeesett tudat, hogy ennek mikor lesz már vége. Pontosan tudom el. De átéltem a Jóisten kegyelmét is, átéltem az igazságát, átéltem azt, hogy hogyan tudta a túlzott beteg gondolkodási pályáimat megváltoztatni. Átéltem azt, hogy milyen volt, amikor mellettem álltak emberek, és nem hagy magamra. Átéltem azt, hogy milyen volt újból megtanulni örülni. És amikor így tudok kapcsolódni egy emberhez, és a minden vigasztalás Isten engem megvigasztalt, akkor nem lesz nehéz nekem találkoznom ezt a vigasztalást. És erre vágyakozik a Jóisten, hogy tudjon így kapcsolódni. Aztán itt van ugye Pál apostol, már idéztétek részben, hogy neki volt egy konkrét küzdelme már hívő emberként, ugye a hagyomány alapján ez valószínűleg a szembetegsége lehetett, ami hátráltatta abban, hogy az Isten munkáját tudja még jobban, még nagyobb odaadással végezni. És azt olvassuk, hogy közönöket hányszor könyvött a gyógyulásért? Emlékeztek?
Háromszor.
Ugye háromszor is kért, hogy Isten szabadítsa meg őt, és azt olvassuk, hogy tőle is adatott a testembe, a sátán adja, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb elne bizakodjon. Mi volt Isten válasza?
Még kérdezik kegyelmem.
És nem szabadította meg. Tehát ott maradt az életében a kihívás, a tövis nem múlt el. És fontos, hogy lássuk ezt is, hogy Isten nem biztos, hogy mindig úgy gyógy bennünket, hogy minden következményt elvisz az életünkből, ami nehézséget okoz. Nem mindig veszi el a próbát, hogy a fájdalmat az életünkből. És olyan szép például, hogy a 23. Zsoltárnak leghíresebb Zsoltár, azt olvasok, hogy még a halál árnyékának a völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Beszél és mondtad, vigasztalnak engem. Isten nem azt mondja, hogy ha vele járunk, akkor nem lesz olyan időszak az életünkben, amikor azt éreznek, hogy a halál árnyékának a völgye jutott nekünk osztályrészű. Nem azt mondja, hogy nem lesznek akár nagyon komoly fájdalmak, nehézségek és próbák az életünkben, hanem azt mondja, hogy nem félek a gonosztól, mert ott is velem vagy. Ott is velem vagy. Lehet, hogy sőt biztos, hogy maradnak tövisek. Lehet, sőt biztos, hogy lesz néha, vagy akár hosszabb időszakban időszak, amikor azt érzek, hogy ez a halál árnyékának a völgye az életünkben. Isten nem azt mondja, hogy ezeket mind elveszi, hanem azt ígéri, hogy velünk lesz. Velünk van a sérüléseink, fájdalmaink megélésé. És azt is olvasok, hogy a minden vigasztalásnak Isten, és azért gyógyít nem csak magunk miatt, hanem hogy átadhassuk, hogy eszközök lehessünk mások életében. Nekem például olyan fantasztikus megjelenés, hogy Isten csodája, gondoljatok bele, hogy az én családom összes fétetagját megnyomorította az alkohol. Én meg itt lehetek tágosan egy rehabnak a szakmai csapatában, és fáradozhatok más alkoholbetegekért. Ez micsoda csoda, milyen fantasztikus kegyelem a Jóisten munkája révén. És milyen fantasztikus az is, hogy én a depresszióban megélek most is néha subokat, megélek néha mélyreküléseket, de már vannak eszközeim, nem vagyok eszköztelen, és tudok kapcsolódni másokhoz és a Jóistenhez egészen máshogy, mint évekkel ezelőtt. Ami szép még a Jóisten gyógyításában az, hogy azt olvassuk, hogy ő nem csak együtt érez velünk a szenvedésünkben, hanem úgy olvasom a proféciát az Ószövetségben, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadította őket szerelmében, és kegyelmében váltotta ő meg őket, fölvette és hordozta őket a régi idők minden napjaiban. Isten maga is szenved, amikor mi szenvedünk. Az egyik legszebb ilyen történet, ami ezt mutatja be, az nekem Lázár feltámasztásakor olvasható. Amikor Jézus látja a síró embereket, és pedig tudja, hogy fel fogja támasztani Lázárt, mit tesz ő maga is, emlékeztek?
Könnyekre fakad.
Ő is könnyekre fakad, ő is sír, pedig tudja, hogy az emberek mindjárt nevetni fognak, de az emberi szenvedés megérinti őt is. És Isten úgy éli meg a szenvedését, a fájdalmat, nem úgy, mint mi, ő nem használ erre fájdalomcsillapítókat. Épp azért, hogy teljességen és sokkal mélyebben tudja átélni hozzánk képest azt, ami nekünk fáj. Nekünk ilyen Istenünk van. Nem csak együtt érsz, hanem együtt sír velünk, és még mélyebben átér sok-sok fájdalmat, mint mi élnénk. nem tudom, állítitek ehhez testvére. Ellen White azt írja, ez is ezt igazolja, hogy Jézus biztosít a tanítványait Isten együttérzéséről, szükségükben, gyöngeségükben, a gyöngeségükben. Nem száll el sóhaj, nem bántja fájdalom, nem gyötri szomorúság a lelket, anélkül, hogy az ne hasítanak vele az Atya szív. Ilyen Istenünk van, aki ennyire együtt érez velünk, ennyire tud együtt sírni velünk, együtt küzdeni, együtt megélni a fájdalmat. Nem olyan Istenünk van, aki távolról néz karbetett kézzel, hogy akkor hát mondjuk küzd meg valahogy barátom, hanem azt olvasok, hogy átéri még teljesen van a fájdalmat, amit nekünk keresztül kell mennünk, de ez nem cél nélküli, ez nem ok nélküli, az a célja Istennek sokszor a fájdalommal. Egyrészt, hogy mi megtanulhassunk valamit ezekből a nehéz életszakaszokból, másrészt, hogy eszközé válassunk a kezében más emberek élet. És vannak törvényszerűségek, amiket szeretnék a vége felé alátudni. Az egyik az, hogy Isten nem korlátozza se a tér, se az idő akkor, amikor gyógyít. Ő mindenható. Szeretném aláhúzni azt is, hogy Isten, ha bár képes akár azonnal is gyógyítani, és ezt többször meg is teszi, tapasztalhatjuk is, a legtöbb gyógyulás az mégiscsak járulékos. Valaminek a következő, de Istennek mélyebb célja van az életünkben. Szeretne bennünket üdvösségre vezetni, és nem pusztán az érzelmi vagy fizikai fájdalmainkból megszabadít. És Isten pontosan és sokkal inkább érdekli a mi hosszú távú növekedésünk, mint az, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Szeretnék idézni egy szerzőtől, van egy könyv, amit használunk a terápiában, Addictive Thinking, vagy függő gondolkodás a címe, és azt dolgozza végig a szerző függő emberekkel folyamatosan együtt haladva, hogy hogyan tud torzulni sokszor a mi gondolkodásunk is. És egy ilyen szép tapasztalat a következő. Felépülő alkoholbeteg, vagy alkoholfüggő az általa tapasztalt frusztrációkról és kérdésekről panaszkodott. Vizsgálatunk kiderítette, hogy minden egyes krízis újabb kihívásokat állított elé. Az újabb kihívások azért jelentkeztek, mert az elért szinten már jól működött. Mindegyik krízis ugrodeszkát jelentett a további növekedéshez. De ez olyan fájdalmas, panaszkodott az asszony. Szoktatok ti erről panaszkodni? Jó lenne, hogyha már vége lenne. Volt elég nehézség, most szeretnénk egy kicsikét lazítani. Most megvolt ez az életszakasz, lazítani akarok, kit akarok. Olyan fájdalmas, mondta ez az asszony is. Persze, hogy fájdalmas, válaszol. Még soha nem hallottam fejlődési vagy növekedési fájdalmak. De meddig kell még fejlődni? Kérdezi az asszony. És a válasz, hogy kiáltálítól, de mégis lehet egyszerre megmosolyogtató, életünk végéig, vagy élete végéig, mondtam. Akár csak valamennyi. És ha ebből az aspektusból, ebből a részformban nézzük az életünket, igen, vannak olyan helyzetek, amikor épp egy krízist megküzdünk, és azt várnak, hogy most jön a kis nyugi, és jön a következő, és jön a következő. Épp véget ért a COVID-fertőzés első hulláma, kicsit fejleszünk, jön a második hullám, és lehet, hogy lesz harmadik hullám. Nem tudjuk, hogy milyen újabb kihívások jönnek, de Isten ott van velünk, és segít bennünket, hogy meg tudjuk harcolni ezeket a sokszor nagyon nehéz életszakaszokat, élethelyzeteket. És nem mindegy, hogy erről erőre jutunk, vagy szépen lassan elfogyunk. Egy másik tapasztalat szintén ebből a könyvből, fejlődés már magasabb tokán, a felépülő asszony így fogalmazta meg a lényeget. Azt mondták, hogy ha nem iszom, minden jobb lesz. Most évettek, semmi nem lett jobb, én lettem jobb. Sokszor a körülményeik nem változnak meg, sőt lehet, hogy nehezednek, de Isten a kegyelmét két kézzel adja nekünk, és mi lehetünk erősebbek hitben, lehetünk erősebbek szeretetben, lehetünk erősebbek az Istenben való elrejtettségben, és ilyen alapon a körülményeim lehet, hogy nehezednek is, de engem ez már nem fog lehúzni, engem ez már nem fog tönkrevágni, sőt, erről erőre juthatok, és ezekben is megtanulhatok olyan dolgokat, amiket korábban nem láttam, vagy nem tapasztaltam. Fontos természetszerűség az is, hogy Isten kezében a Szentírás egy fantasztikus eszköz. Azt olvasok, hogy csak részletesen, vagy nem részletesen idézem, hanem csak részlegesen, hogy ahogy az első nem tér vissza, hogy az Isten igéje is gyümölcsöt terem, eléri a célját, amiért Isten küldte. Azt olvasok, hogy Isten igéje olyan, mint a kétélű éles kard, és megítél bennünket, egyben feltárja a sérülést, és egyben megmutatja azt, hogy a kegyelem hol tud és hol szeretne gyógyító erővel az életünkben kiteljesedve munkálkodni. És amivel szeretném zárni, ezt már részben kifejeztem felétek, van egy érzés, azt mondják az alkoholbetegek, amire nem lehet inni. Egy alkoholista, hogyha a sikere van, hogyha szintén tapasztalatai vannak, akkor iszik. Egy alkoholista mindenre tud inni. Egy függő bármire tud használni. A kudarcra, a bánatra, az elírtam, bocsánat, a sikerre, az örömre, bármire. De van egy érzés, amire nem tud inni egy függő, Tudjátok, mi az az érzés? Ezt már részben mondtam.
Hála.
Ez a hála. Így van.
Hála.
A hálára nem lehet inni. A hála előfeltétele pedig a kegyelem átélése. És ha élem a kegyelmet, ha tapasztalom a kegyelmet nap, mint nap, akkor azt is megélem, hogy nekem nincsen szükségem fájdalomcsillapító betegpályákra. Nem kell a függőségemet működtetni, az Istennel való kapcsolatom élő, valóságos. Hálás vagyok neki, akkor is, hogyha épp a hálánikának völgyében járok. Akkor is, ha tövisek vannak az életemben. Akkor is, hogyha a veszteségek nem szűnnek meg, mert tudom, hogy kinek hiszek, és tudom, hogy ő mennyire szeret, és tudom, hogy mit tett értem, és mit tesz értem nap. Én egy biztosnak itellel szeretném zárni a mai alkalmat, és megköszönöm a figyelmeteket, mert nem sokára 4:45 van. Ellen White olyan szépen írt arról, amit próbáltam én is a mai napon megosztani veletek. Itt szól a BT 8. kötetéből egy idézet, egy bizonságtétel. Ha nem kötelezzük el magunkat teljesen Istennek, képtelenek leszünk ellenállni az önszeretetnek, vágyaink kielégítésének és a bűn csábító hatásainak. Biztos segítségének elfogadásához előtt fel kell ismernünk nyomorunk. Szépítkezés nélkül kell ismernünk magunkat. Krisztus csak azt tudja megmenteni, aki tudja magáról, hogy bűn. Csak ha belátjuk teljes tehetetlenségünket, és levetünk minden, ami magunkban bízást, akkor tudjuk megragadni Istent. Olyan szép az a bizonságtétel, nem? Tehát merjük-e szépítkezés nélkül megismerni magunkat, és megmutatni másoknak? És merjük-e beismerni azt, hogy hol vagyunk tehetetlenek, és hol kell a kegyelemmel kapcsolatban Istenhez közelebb húzódnunk. És hogyha így teszünk, akkor Isten ereje a miénk lesz valóságosan és valódi tapasztalat alapján. Én ennek kívánom nyilván a tapasztalatát teljes szívemből nektek. Köszönöm szépen, hogy velem gondolkodtatok. Most még van egy pár percünk esetleg arra, hogyha ha van bármilyen hozzáfűzni valótok, akkor én szívesen meghallgatom. De azt is megértem, hogyha már kicsit sűrű volt, hogy ez a kétszer bő egy óra, és akkor egy imádsággal akár le is zárhatjuk, de még várom egy picit.
Györgyi, köszönni szeretném, nagyon sok gondolat jött, és nagyon sok választ kaptam. Nagyon köszönöm, nagyon jó volt.
Hálás vagyok érte, köszönöm, Györgyi. Nyilván azt lenne jó, hogyha ugye ez a szakmai konzultáció legalább 3-4 órás blokkból áll, és szívesen beszélgetnék veletek még továbbiakban is, de ugye most úgy beszéltük meg Zsoltal, hogy két ilyen kicsit szűkebb időintervallum lesz időnk, de nagyon szívesen eljövök ezt hozzátok majd, hogyha a vírus helyzet oldódik és engedi. Tehát én nem tettem le a kapcsolódás lehetőségéről, hogy keressük egymást még a jövőben is, jó?
Szeretettel várunk.
Várok, és hogy addig még, ha nem találkozhatunk, akár online is.
Persze,
meg aztán majd személyesen is.
Így van, tehát nagyon szívesen kapcsolom hozzátok. Akár le lehet bontani ugye különböző témakörökre is, hogy a függőség kérdéskörét. Nagyon érdekes, mert például beszélgetünk, hogy a társfüggőség hogyan működik, mik az emberi kapcsolódásoknak a kihívásai, és lehetne sok egyéb függőséget is kortcsolóvá venni, és a Biblia fényében vizsgálni. Tehát ha van erre nyitottságotok, szóljatok, és örömmel jövök máshol is, akár egy online, akár offline.
Köszönjük.
Köszönöm szépen. Akkor egy közös imádságra tudjuk zárni ezt a mai alkalmat?
Igen.
Nagyon örülök, hogy nagyon hálás vagyok neked azért, hogy közösségben lehetünk egymással. Köszönöm a közös beszélgetést, a kapcsolódás lehetőségét. És köszönjük azt is, én hiszem azt, hogy mindannyian, hogy a te kegyelmed az erősebb, mint bármilyen függőség az életünkben. Köszönjük, hogy te minden vigasztalás Istene vagy. És minden nyomorúságunkban meg tudsz vigasztalni minket, és neked van 100 kilót is, ahol mi már egyet sem látunk. Szeretnénk erősíteni a hitünket és a reménységünket abban, hogy mi válhatunk olyan közösségé, szombatai testvérek is, ahol merik egymás előtt is őszintén felvállalni az elakadásaikat, a függőségeiket, a problémáikat, a tüskéiket, a sebeiket, és együtt gyógyító és gyógyuló közösségként működve lehetnek a te kezedben eszközök mások életében is. Ez a vágyam, és köszönöm szépen azt, hogy együtt gondolkodhatunk, és kérlek maradj velünk mindannyiunkkal ezen a gyönyörű szombatnapon. Hálásak vagyunk érte neked, és Jézus nevében köszönjük még egyszer a te kegyelmet. Nem tudom, nálatok süt a nap, nálunk kisütött most éppen. Úgyhogy kívánom azt, hogyha esetleg nem is süt, a lelketekben mégis lehessen napsütés, és legyen további szép napotok Isten előtt.
Köszönjük.
Köszönjük.